nem játék. Budapest Sport Podcast. Gólok, pontok, sikerek és csalódások, adatok és üzlet, izmok és pszichológia. Aki a budapesti, a hazai és a globális sportról, sportolókról és trendekről mindent tudni akar, annak nem játék. Budapest Sport Podcast.
Köszöntöm a hallgatókat, ez itt Budapest Főváros Önkormányzatának sportpodcastja. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Én Bruckner Gábor vagyok, vendégem pedig Fábián László, 1988 Szöul olimpiai bajnoka, Mizsér Attila és Martinek János oldalán az öttusázó csapatversenyében. Jelenleg pedig a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója, akivel a nyári játékok július 23-ai rajtját megelőző hónapban. Normál esetben kizárólag arról kellene beszélgetnünk, hogy hány fős a magyar csapat, kiknek van még esélyük a kvalifikációra, milyen eredmények várhatók, kik az érem és aranyérem várományosaink. Ezzel szemben a Japánban uralkodó járványhelyzet miatt egy merő bizonytalanság az egész sportvilág, az olimpia megrendezésének elutasítottsága a helyiek körében óriási, mi több a távol-keleti ország lakóinak 48%-a még most is úgy gondolja, hogy törlik az eseményt. Az már csak szörnyű adalék mindez, hogy nemrégiben a metró elé ugrott egy 52 éves japán sportvezető, Moriya Yasushi, és meg is halt, ő a Japán Olimpiai Bizottság egyik vezető tisztségviselője volt. Szóval muszáj azzal kezdenünk, hogy mi az, ami innen Magyarországról a MOB székházából látszik, mi az, ami másképp látszik a hírekből kirajzolódó képekhez képest. Egyáltalán tapasztalható-e a magyar sportban a vezetők, a szakemberek, a sportolók körében bármiféle feszültség a sok-sok kétely miatt?
Ha csak annyit mondok a kedves hallgatóknak, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, amikor helyszínt választ, tehát még nem döntött el, hogy a pályázók közül kik a helyszínen, melyik helyszínnek adja oda az olimpiát, akkor ugye meg szokta nézni, hogy mi a helyi támogatottsága, és hogyha ez a helyi támogatottság 10% vagy a fölött van, akkor az a város eléggé rossz helyzetben áll a pályázatával együtt. Most ilyen esetben ugye azt mondod, hogy 48% az elutasítás, ami egyébként meg egy jó hír. Megmondom, miért jó hír, mert januárban ez 80% volt, márciusban ez 60% volt, és májusban pedig 50% volt, tehát majd megyünk szépen lefelé, ebből a szempontból egy jó hír, még mindig 48%-kal több, mint amit kéne, természetesen nem szeretném ezt elbagatelizálni, de ez ebből a szempontból nem egy olyan rettenetes információ. Ráadásul, hogy hány ember között mérték ezt a 48%-ot, ugye ez azért egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy nagyon-nagyon szűk réteg lett le monitorozva. Ez tudomásom szerint 1000-1500 embert kérdeztek meg ez ügyben. Na most Japán, és nem akarok nagyon butaságot mondani, 130-140 milliós, tehát nem egy kis ország. Az 1500 ebből kifolyólag nem érzem túl reprezentatívnak. Még ebben együtt is nagyon sok a 48%. De ami nagyon-nagyon fontos, a Japán Szervezőbizottság, a Japán Kormány és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyértetűen azt mondja, és azt nyilatkozza, hogy igenis lesz nyáron Tokióban olimpia, semmi nem akadályozza ezt meg. Egyetlen egy kérdés az, hogy hogyan, milyen körülmények között fogják ezt megrendezni. Hát ez nem egy egyszerű kérdés jelen pillanatban. Én még azt is megkockáztatom, hogyha normál béke idő lenne, tehát kvázi nem lenne ez a pandémia, akkor is azért más hangulatú versenyek lennének, tekintettel arra, hogy véletlenül a lelátón helyet foglaló nézők zöme a Szigetország lakóiból kerül neki, és csak kisebb része lenne nemzetközi. Bár attól még a Team GB-t, vagy a Orange-t, vagy a Hajrá Magyarokat, a színeket látnánk, meg az ászlókat látnánk, és valóban az sokat számítana egy sportversenyen.
Alig, hanem meg kell barátkoznunk ezzel a gondolattal, és ezzel az érzéssel, hogy ez most egy ilyen olimpia lesz. De mit kell tudni még az óvintézkedésekről? Mi az, amit már lehet tudni? Az oltások szükségességéről, a tesztekről, a karantén. Ténről mit tudunk?
Maga az oltás nem lesz kötelező. Erősen ajánlott, és a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is mindent megtesz, hogy lehetőség szerint minden akkreditált utazó az oltással rendelkezzen. Ebből kifolyólag a nagy amerikai gyártóval szerződés kötött, és a világ összes pontjára megpróbálja eljutatni a vakcinát, és főleg a kevésbé fejlett országok, vagy kevésbé gazdag országok számára is lehetővé teszi, hogy oltással rendelkezzenek, és úgy utazzanak a versenyzők ki a helyszínre. De még egyszer mondom, nem teszi kötelezővé azt, hogy csak és kizárólag oltással lehet majd utazni. Az biztos, hogy a kiutazás előtt mindenkinek egy nagyon komoly itinert kell készíteni, hogy merre fog járni, mik a tervek, mit fog megnézni, edzés, verseny a faluban, hogy fog mozogni, és hát ezt erősen fogják kvázi ellenőrizni, és hogy legalábbis figyelemmel kísérni.
Bocsánat, csak itt még egy pillanat, ezt az itinert, ezt az adott Nemzeti Olimpiai Bizottság készíti, vagy maga a versenyző?
Közösen, tehát a Nemzeti Olimpiai Bizottság segítségével ugye a versenyzők és a szakemberek is el kell, hogy készítsék. Mobiltelefonjukra le kell egy applikációt tölteni, ezt kell majd kitölteni folyamatosan, illetve ezt kell feltölteni. A mobiltelefonjuk cella bejelentkezés alapján elég pontosan meg fogják tudni mondani, hogy ki merre lesz. Bár ez nem lesz egy olyan nagyon nehéz dolog, mert gyakorlatilag az olimpiai falut elhagyása tilos, csak és kizárólag edzés, illetve verseny céljából lehet majd oda kimenni.
De mondjuk a Szilágyi Áron kim van 15 napig Tokióban, akkor most meg kell mondani, hogy a 13. tapon szeretném megnézni a női kézilabda válogatott Kenya elleni mérkőzését?
Jó lenne, hogyha ezt megmondhatná, de Szilágyi Áron...
Dabai, nem játszunk Kenyával.
Nem mehet semmiféle esemény, csak és kizárólag a vívásra. Női kézilabda sem mehet ki mondjuk a férfi kardvívásra, tehát alapszabály most ezen az olimpián, hogy mindenki csak és kizárólag a saját sportága edzéseire, illetve versenyeire mehet, és ott sem mehet ki a 56 kg-os birkózó, nem mehet ki majd a 120 kg-os versenyekre, sőt, még szorosabb a helyzet, az 56 kg-os birkózó miután leversenyzett, két napon belül haza kell indulnia Magyarországra, tehát 48 órája lesz arra, hogy elhagyja a helyszínt. De ahhoz, hogy ott kint tartózkodhasson, ahhoz gyakorlatilag minden nap tesztet fognak elvégezni, minden másodperce be lesz osztva, hogy hol lehet, miként lehet, és nagyon-nagyon komolyan fogják ezt venni a japán szervezők.
Kérdezem ezt tőled úgy is, mint aki két olimpián járt sportolóként, hogy ezzel, hogy nem mehetnek ki a sportolók más versenyzőtársaik eseményeire, ez tulajdonképpen az egyik legnagyobb élvény veszik el részükre, nem?
Gyakorlatilag igen, tehát az, amit mi próbálunk az ifjúsági, akár olimpián, vagy európai ifjúsági olimpiai fesztiválokon, tehát az utánpótlás korúaknak szóló multisport eseményekkel megtanítani, vagy megismertetni a fiatalokkal azt, hogy nem csak ők vannak abba a sportágban, illetve magában azon az eseményen, nem mindig ugyanazokkal találkozzanak, és amikor majd a nagy olimpiára mennek, akkor ne lepje meg őket az a nyüzsgés, az a pezsgő élet, ami mondjuk egy olimpiai faluba található, vagy ami jellemző rá, ez gyakorlatilag megszűnik. Talán a magyar csapat más sportágokkal fog találkozni, mert egy emeleten, illetve három emeleten fogunk lakni, tehát ha máshol nem a liftbe, vagy a lépcsőházba, vagy a folyosókon ott összefutnak étkezdébe, valószínűleg találkoznak majd más ország más sportolóival, akár még a legnagyobb sztárokkal is, de az a pezsgő élet, ami jellemző volt, pláne miután leversenyzett egyes sportoló, és volt mondjuk 3-4 napja hazaindulásig, az gyakorlatilag most megszűnik, a faluból nem teheti ki a lábát, tehát a várost nem fogja látni, a buszból fogja látni, ami viszi majd a versenyedzés helyszínekre, arra esély sincs, hogy kimegyek egy parkba, semmi másért, csak hogy leüljek a zöldbe, és egy kicsit ki szellőztessem a fejem, mert semmiféle esély nem lesz.
Pedig hát, ahogy említetted, hogy az olimpia nem csak a sportversenyekről, messze nem csak azokról szól, hanem a buliról, a szórakozásról, az ismerkedésről is. Hát ez most nem lesz.
Ez így van. Talán a buli az annyira nem jellemző, tehát annyi sok lehetőség nem adódik. Persze a leleményes meg a fineszes sportolók azért ezt megtalálják, meg tudják ezt oldani. Úgy gondolom, miután vége a versenynek talán ebben olyan nagy baj nincs is, de az a része, tényleg az, hogy nézd már, ott megy a Djokovic, vagy éppen ott jön a Dream Team, vagy nem tudom én, tehát ilyen nagy menőket látni, akár kimenni a versenyeikre, valakinek mázlia van, és tudott ilyen helyre jegyet szerezni, az tényleg nagy élmény. Úgyhogy ő maga is kvázi ugyanolyan sportoló, mint ezek a sztárok, de őket test közelben látni ugye nem lehet nap, mint nap.
Hát bár még el se utaztunk, vagy utazott a magyar küldöttség, de már is térünk vissza egy kicsit Tokióból Budapestre, és beszéljünk a magyar küldöttségről. Jelenleg 134 kvótás helyünk van, ebből 7 tartalékok, de a kvalifikációs versenyek több sportágban még tartanak. Ezt jól mondom?
Így van, sok-sok sportág van, amelyik mondjuk világranglista alapján juttatja ki a sportolóit, tehát ahol több eseményen lehet pontokat gyűjteni, és aztán a világranglista állása alapján húzzák meg a részvételt. De én úgy gondolom, hogy az a prognózis, amit most már lassan 2 éve csinált a Magyar Olimpiai Bizottság, hogy 160 versenyző körül lesz a létszám, azt szerintem meg lesz ez tartató.
És ez a létszám, ez nagyjából megfelel az elmúlt 3 olimpia létszámadatainak is. A Rióban 156 magyar sportoló volt, 20 sportágban, Londonban 2012-ben 157, 21 sportágban, 2008-ban, Pekingben 174, mondjuk az egy picivel jelentősebb szám volt 20 sportágban. Ez a mostani létszám, ez akkor ezek szerint megfelel a várakozásoknak, de megfelele annak, hogy a sport immár hosszú ideje stratégiai ágazat Magyarországon.
Nem ilyen egyszerű. Tehát az, hogy a sport stratégiai ágazat, én úgy gondolom minden sportot szerető, illetve a sportban dolgozó számára úgy azt kell mondjam, hogy nagyon megtisztelő és egy nagyon-nagyon fontos dolog. De az, hogy stratégiai ágazat, azt nem abból kell lemérjük ennek a sikerességét, vagy kevéssé sikerességét, hogy 160 sportoló lesz kint 21 sportágban, vagy 170 lesz kint 26 sportágban. Sok-sok összetevője van annak, hogy stratégiai ágazat, kezdve attól, hogy szerintem ebben a 10 évben, vagy most már több mint 10 évben gyakorlatilag nem nagyon van olyan kisgyerek, aki ne találkozott volna a sporttal, ha máshol nem, akkor a mindennapos testnevelésen keresztül, de a mindennapos testnevelésen túl a legtöbbjük gyakorlatilag a szervezett versenysportba is belekóstolhatott, ami nem, megint csak nem azt jelenti, hogy majd belőlük lesznek a jövő olimpikonjai vagy olimpiai bajnokai, hanem belőlük egészséges emberek lesznek, egészséges életfelfogással, odafigyeléssel, vagy aztán természetesen versenysportba fogják szórakoztatni a közönséget. Nem beszélve arról, hogy a sportszakemberek, a testnevelő tanárok fejlődését mindenféleképpen előrehozza, vagy legalábbis előremutat ennek a stratégiának több eleme. Jobb belemenni egy-egy sportpályára, mert most már hát olyan állapotban vannak, hogy oda beengedjük a gyerekünket, épülnek a szebb-nézszebb stadionok. Most ugye ez persze politikai célpont, és ezt nem biztos, hogy mindenki így szereti, hogy így nem, de a lényeg az, hogy legalább a lehetőség megvan arra, hogy jó körülmények között sportoljunk és készüljünk föl, és utána valóban, ha valakiből nem lesz versenysportoló, akkor meg le tudjon járni, és tudjon nap mint nap edzeni és tenni azért, hogy az egészsége rendben legyen, és esetleg egy ilyen csúnya időszakban is át tudja vészelni a problémákat.
Ami egyébként Tokió ügyében talán éppen ide kapcsolódik, hogy reménykelt, hogy a kvótások, mint több a kiemelkedő szereplésre esélyesek között jó néhány fiatal, nemrégiben még utánpótláskorú versenyző található, csak néhány név közülük Milák Kristóf, Kopasz Bálint, Varga Ádám, Péni István, Siklósi Gergely, Pusztai Liza, Özbas Szofi, Szőke Alex. Szóval kijelenthető-e, hogy valamiféle őrségváltás zajlik a magyar sportban, vagy ez teljesen természetes és szokványos, hogy akadnak egészen fiatalok, hát ha nem is annyira fiatalok, mint a Gerszei Krisztina volt Szőulban, ugye, aki 14 évesen győzött. Szóval gyakadnak, akik már most odaérhetnek a dobogóra.
Ez valóban így van, de én úgy gondolom, hogy ez egy természetes rendje a dolognak, mert ugye akkor a másik oldalon sorolhatom Marosi Ádám, Korzák Danuta, Cseh László, a női kézilabda csapatból azért nem mondok, mert ott
nem
említek, de a vízilabdában Hosnyánszki, Norbi, tehát vannak hála égnek az idősebb korisztályból is meghatározó sportolók ebben a csapatban. Vélhetően a sportstratégiai ágazatnak köszönhetően kerültek elő ezek a versenyzők, akik lehet, hogy egyébként előkerültek volna amúgy is, mert tehetségesek, mert ügyesek, meg jók, és ezért is mondom, hogy nem feltétlenül abba kell lemérjük, hogy most hány fiatal olimpikonunk lesz, hány fiatal szerez érmet, hanem ez egy globális történet, de valóban ott vannak, tőlük is szép eredményeket várunk, sőt érmeket várunk, ezt nyugodtan kimondhatjuk, és a világ ilyen, hogy jönnek a fiatalok, de ott vannak az idősebbek. Vízilabda csapat például ez nagyon jó példa erre, hogy benne vannak a régi rutinos rókák, de azért már ott találjuk a Európa-bajnokságon tavaly idehaza vitézkedő fiúkat, akik fantasztikus eredményeket értek el, és remélem fognak is.
abban lemérhető-e egy sportnemzet sikeressége, hogy a csapatsportokban hogy szerepel. Ezek közül az ágazatok közül férfi és női vízilabdában, valami női kézilabdában leszünk érdekeltek Tokióban. Ezzel elégedett vagy?
A mi prognózisunk alapján ez volt a kalapban, hogy ez a három csapat kvázi, mondhatom, hogy biztosan kijut az olimpiára. Persze nem volt könnyű útjuk, tehát ez nem olyan egyszerű azért, de talán a vízilabda csapataink viszonylag könnyen kijutottak, és a női kézilabda is egyébként szépen játszott, amikor erre a legnagyobb szükség volt. Mi még nagy csendben bíztunk a kosaras hölgyekre, és egy kicsit az urakra is a 3-3 kosárlabdában, és tényleg nagyon kevésen múlott, hogy ez a szerintem fiatalos, lendületes, látványos sportág is jelen legyen, de hát az utolsó pillanatban sajnos nem sikerült. Lehet ugye másképp is nézni ezt a dolgot, hol vannak a labdarúgóink, akik talán még most is a olimpiák történetének a legeredményesebb nemzete Magyarország. Ugye a labdarúgásban hol vannak a férfi kézilabdázók, kosár, röplabda, hát a gyeplabdát azt mondjuk nehezen tudom említeni, mert még gyeplabda pályánk sincs, tehát normál versenyméretű gyeplabda pályánk sincs. Igen, ezek ebből a szempontból nézhetjük, mondjuk a szerbek, horvátok meg ott vannak mindegyikbe gyakorlatilag a csapatsportágban. De mi magyarok vagyunk, mi örüljünk annak, hogy nekünk vannak ragyogó kajakosaink, vívóink, remélhetőleg öttusázóink,
úszóink,
így van, atlétáink. Szerintem egy nagyon szép csapatunk lesz, szerintem több mint 20 sportág, 20-22-23 sportág, és azt mondjuk, hogy a 35-36 sportág van az olimpián, annak a kétharmadában jelen van Magyarország. Én úgy gondolom, az azért jelzi a magyarok sporterejét.
Nyilván a hallgatókat elsősorban az érdekli, a szurkoló mindig erre kíváncsi, hogy mik a remények és mik a realitások. Hát hány érem, hány arany, milyen szereplés. Egyáltalán Fábián Lászlónak, a korábbi olimpiai bajnoknak, a szurkolónak a reményei különböznek-e a MOP sportigazgatójának reményeitől?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy a Fábián Lászlónak álmai vannak, a sportigazgatónak meg reményei vannak, vagy realitás van, a kettő értelemszerűen nem cseng össze. Baráti beszélgetésen föl tudok sorolni 30-40 érmet is, amiben nagyon-nagyon álmodozok, de hát valóban a realitás nem feltétlenül ez. Sokkal inkább közelebb van ahhoz a szakmai elemzéshez, amit hát legalább egy fél éves munka után adott ki a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatósága, ahol nem csak az olimpia, meg világbajnokság, Európa-bajnokságok eredményei, hanem világkupa versenyek, világranglista állások és változások, sérülések, szülések, sok-sok szakmai szempont alapján állítottunk össze, és mi úgy érezzük, hogy Tokióban 13 érem az, ami a realitás a magyar csapatnak. Mellette lesznek 4., 5., 6. helyek, meg 8. helyek, ugye 4-8 helyben is gondolkozunk, amik egyébként szerintem szintén fantasztikusak, azok talán 20-24-et is elérhetik, tehát ebből kifolyólag szerintem, hogyha ez összejönne, ez a szakmai elképzelés prognózisunk, akkor Magyarország tényleg jól sikeresen teljesíteni ez az olimpián, és ott lenne, ahol hosszú évtizedek óta van.
Fölteszem, direkt nem tértél ki az aranyok számára.
Pontosan, így van. Én nem hiszem, hogy ebben nekünk bele kell menni, mert hogyha én mondok egy számot, hogy 15, direkt mondtam annyit, mert ez több, mint a 13, akkor jogosan lennének még 20-an, az álmaimban levő 20-ak, hogy ők akkor miért nem aranyérmesek. Nem hiszem, hogy ez a lényeg. Az lesznek aranyérmeink, több aranyérmünk is lesz, ez is bronzérmünk is. Hogyha ezt a teljesítményt tudjuk elérni, akkor tényleg még egyszer azt kell mondjam, hogy nagyon szép eredményt fogunk elérni, és megmondom őszintén, hogy amellett, hogy minden egyes sportolónak rettentően drukkolok, és nagyon-nagyon szeretném, hogy mindenki nagyon-nagyon jó eredményt érjen el, messze az álmai fölött érjen el, nekünk csapatban kell gondolkoznunk, és a magyar csapatban kell lássuk azt az erőt és eredményességet, amit hosszú évekkel, évtizedek óta is elképzelünk.
A csarnokokból, stadionokból megint térjünk egy kicsit vissza a kulisszák mögé. Ha a valóságosnál is jobban akarnám dramatizálni a helyzetet, akkor azt mondanám, hogy történelmi feladatot kellett megoldaniuk a Nemzeti Olimpiai Bizottságoknak, így a MOB-nak is, hiszen kétszer készültek fel az olimpiára, kétszer szerveztek utazást, intéztek akkreditálást, minden egyébet. Mi jelentett a legnagyobb kihívást? Mi okozta a legnagyobb gondot annak kapcsán, hogy ez az olimpiát 2020-ra írták ki először?
Valóban egy nagyon komoly logisztikai feladaton, el se hinnék a kedves hallgatók, hogy mennyi mindent kell sorjába venni és intézni, hogy az a megfelelő pillanatban és megfelelő helyszínen ott legyen, és itt ugye, bocsánat, a személyektől, a sportosak emberektől is túl nagyon-nagyon sok dolog van, és az még egy viszonylag könnyen kezelhető, bár az se volt egyszerű, hogy változott az évszám. Sokkal inkább a legnagyobb problémát azt jelenti, hogy amit szervezünk, akár a mai nap is, vagy az elmúlt években, nem feltétlenül a biztos, és nem biztos, hogy a végső döntés. Tehát sok-sok alkalommal kértük a szervezőbizottságot, hogy értjük, hogy nem egyszerű a dolog, és teljesen át tudjuk érezni, hogy borzasztó nehéz a feladatuk, minden eddigi lehezebb a feladatuk. De nekünk sokat, nagyon-nagyon sokat segítene, még ha rossz hírt is mondják, hogy azt mondják. Tehát ne az legyen, hogy ma elintézzük azt, hogy a vitorlások konténere elindul Frankfurt érintésével hajó úton át, a Suezi csatornán keresztül, ahol néha elakad egy-egy hajó, megérkezik majd 3 hónap múlva Japánba, és tudjuk, hogy elindul, nem tudom én, április 72-én, és majd július 80-án odaér, és ez a fix dátumok, amikor elindult a hajó, és akkor egyszer csak mondják, hogy nem jó, mert 2 nappal korábban kéne érni, most evezősöket nem tudunk fölrakni a hajóra, hogy gyorsabban menjen. Szóval ezek a nehézségek, és ezek sajnos nap mint nap előfordulnak. Repülőjegyet, van olyan sportoló, akinek már a 10. repülőjegyét vesszük és alakítjuk át. Hála égnek olyan szerződéseink vannak az légitársaságokkal. Nagyon szépen köszönjük innen is nekik, hogy rugalmasan segítenek, tehát gyakorlatilag nincsen pénzvesztesége ezen a területen, de mégis nehézséget okoz, hogy pont úgy érjen oda az a sportoló, amikor neki a felkészülés aklimatizációhoz szükséges, és hogyha arrébb tologatják a verseny kezdetét, vagy a súlycsoportokat megkevergetik, és máshogy alakul, akkor ez marha nehéz alkalmazkodni, és ez jelenti a legnagyobb problémát az elmúlt most már több mint egy évben, amióta az új dátum kiderült az olimpia kezdésével kapcsolatosan.
Anyagilag egyébként a MOB, vagy akár az egész ország bukott valamennyit ezzel a halasztással?
Először is egy viszonylag kis összeg volt, persze relatív a kis összeg, néhány millió forint, ami abból adott, hogy például az előbb említett vitorlás konténert elindítottuk már 2020-ban, és azt pont Frankfurtban kellett megállítsuk, de meg tudtuk állítani, mielőtt betolták volna a hajóba, de azt onnan vissza kellett hozni, és azt senki nem fizette ki nekünk. Illetve ugye ebből a bizonytalanságból megnövekedtek a költségek, tehát az, hogy 3 napunk van egy repülőjegy megvásárlására, az gondolhatja, aki már repülőjegyet vett, nem mindegy, hogy 3 nap, 3 hét, vagy 3 hónappal előbb veszem ugyanarra a repülőjáratra a jegyemet, ahogy tellik a repülő, tehát egyre több utas van már rajta, illetve egyre drágábbak ezek a jegyek, tehát ez mindenféleképpen, és hát egyéb logisztikai területen is pontosan a rövid döntési határidők miatt lesznek költségnövekedéseink, nem beszélve a járvány okozta intézkedésekről, amiket meg kell hoznunk és meg kellett hoznunk. Egyszer a saját magunk, illetve a sportolóink, szakembereink érdekében, másképp meg a szervezőbizottság kötelezte rá minden nemzeti olimpiai bizottságot, hogy ezeket megtegye. Hát ezek azért szemmel láthatóan jó, nagy összegek, szerintem 20-25%-ot is el fogják sajnos érni a növekedés a végére.
Hát talán a sportolók még a mobilletékeseinél is nehezebb helyzetbe kerültek, hiszen nekik nem a papírmunkát, hanem a ráhangolódást, a felkészülést, a formaidőzítést kellett újra kezdeniük. Sportszakmailag mivel szembesül ilyenkor az ember? Egyáltalán mennyiben kerülnek különleges szituációba az edzők, vagy éppen a pszichológusok, azok, akik a motiváció fenntartásaira felelősek?
Valóban ez a legnagyobb kihívás. Azt ugye nem mondhatjuk, hogy forrás van, és meg tudjuk oldani ezeket a költségemelkedéseket, de hála a magyar államnak azért erre eddig mindig volt megoldás, de arra nehéz, arra nincs pénz gyakorlatilag, hogy a sportoló elhiggye, hogy lesz olimpia. még akkor is a 48% esetleg most jelen pillanatban azt mondja a Japán, hogy ne legyen. Egy pillanatig ne tétovázzon se az edzője, se a szövetsége arról, hogy most akkor hogyan és miként tudunk felkészülni, mert fel kell készülni olyan körülmények között, amilyen lehetőségünk van. És szerintem Magyarország ebből a szempontból még a jobb lehetőségekkel bíró országok közé tartozik, tekintettel annak, hogy tényleg nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy ez így alakuljon. Az edzések, a különböző versenyek, edzőtáborok, amik, ugye húzom egy kicsit a számot, mert nem volt egyszerű, de mégis megvoltak. A biztonság, a buborék, tehát ezekben mi úgy gondolom, hogy jól állunk, és ez kell, hogy erőt adjon nekünk, mert szerintem nagyon sok meglepetést tudunk okozni azzal, hogy mi elhisszük, hogy sokkal jobb helyzetben vagyunk, mert abban vagyunk, mint egy csomó ország. Még a komoly nemzeteknél is jobb helyzetben vagyunk, és lehet egy 12. 14. helyre várt versenyzőkben, akár 8. is, vagy hogyha még nagyobbakat merünk álmodni, akkor egy 6. akár érmes is. De aki ezt nem hiszi el, és aki akár egy délutánt is elvesztegetett az elmúlt egy-másfél évben, mert hezitált, hogy most akkor mi van, az meg sajnos véletlenül rosszul fog járni, amikor eldől a startpisztoly.
Feltételezem, hogy néhány héttel az olimpia rajtja előtt is még egy csomó-csomó kérdés nyitva áll, és a sportolókban, sportvezetőkben, szakemberekben is megfogalmazódik. Melyek azok a kérdések, amelyek a leggyakrabban bombázzák a mobban dolgozókat? Mire kíváncsiak?
Egyértelműen az, ami szintén itt a beszélgetésünk elején hangzott el, hogy lesz olimpia, de hogyan? Tehát itt a hogyan a nagy kérdés, mire kell számítani, milyen biztonsági intézkedésekre, milyen rendszabályokra, milyen vizsgálatokra, tesztelésekre, utazás, a helyszíni utazás, edzés lehetőségek, amik amúgy is egyébként izgalmasak, mert picivel jobb körülmények között tud egy versenyző edzeni, már kint a helyszínen egyáltalán a versenypálya közelébe tud menni, akkor már az sokat számíthat, pláne így, hogy a járvány miatt ez jóval fokozottabb körülmények között történhet meg. Ezek a nagy kérdések, és hála égnek azért fontosak, mert kicsit visszautal arra az előző megszólalásomra, hogy komolyan kell venni a felkészülést, és remélhetőleg akik a hogyan próbálják kutatni és azt keresni, azok pontosan jó úton járnak azzal, hogy arra próbálnak felkészülni, hogy ott is a legoptimálisabban és a legmagasabb szinten tudjanak készülni a versenyre.
Beszélj még kérlek egy kicsit a megnyitóig hátralévő napokról, hetekről, illetve a magyar sportolók addig hátralévő programjáról. Ugye azt említetted, hogy akik kint lesznek sportolók, adott esetben egy-két nap után haza kell, hogy térjenek, és nem mehetnek el a többiek eseményeire, ha letudták a dolgokat, akkor repülőre kell ülniük, és haza kell jönniük. Mikor és hány turnusban történik majd a kiutazás, na meg a visszautazás? Lesz-e például hagyományos csapatgyűlés itthon, fogadalomtétel? Mit kell tudni ezekről a háttér információkról?
Először is a legfontosabb háttérinformáció szerintem az, hogy június végén, gyakorlatilag június 30-al lezárul az összes kvalifikációs folyamat, és július első hetében pedig az összes nemzeti olimpiai bizottságnak meg kell tenni a név szerinti nevezését az olimpiára, tehát ott már egyes versenyszámokra is lebontva nevezni kell, tehát gyakorlatilag a finishbe vagyunk, hogy megszerezzük a még lehetséges indulási jogokat, de ezzel együtt természetesen készülünk arra, hogy az eddigi hagyományoknak megfelelően a csapat kohézió érdekében valóban legyen csapatgyűlés, legyen eskütétel, most már a biztonsági, hazai biztonsági szabályok lehetővé teszik, hogy ezt megtegyük, készül a csapatkönyv, de ez most már másfél éve gyakorlatilag fotózzuk a sportolókat különböző új kreatív környezetekben, illetve ruházatokban. Gyakorlatilag elkezdődött a napokban a felszerelések kiosztása, készül a megnyitó ünnepségre a formaruha, amit szintén már megkapnak a sportolók és a szakemberek. Minden olyan lehetőséget, amivel támogatni tudjuk őket, hogy valamelyest kényelmesebb és biztonságosabb legyen kint a tartózkodás, akár a telefonok minden csapatnak akarunk telefont adni szokás szerint. Szeretnénk, hogyha lennének olyan eszközök, tárgyak, amivel tudják mulatni az időt, kint le tudjanak kényelmesen ülni esetleg a levegőn, babzsáktól kezdve. Tehát ilyen rettentő apró dolgokig igyekszünk, hogy természetesen a fertőtlenítő eszközök, a maszkok, a mit tudom én, ezek mind rendelkezésre kell, hogy álljanak. Pontosan azért, hogy a kényelmet és a biztonságot szolgálják. Azt mondható, hogy a eddigi olimpiákon is ez előtérbe volt, de most értelemszerűen még fokozottabban.
Emlékeim szerint eddig 4-5-6 turnusban utazott a magyar csapat, meg úgy is jött vissza. Most meg tudod mondani, hogy hány különböző repülőjáratra kellett helyet foglalni, oda meg vissza?
Szinte kiszámíthatatlan. Gyakorlatilag ugye lesznek sport, azt hiszem 8, de lehet, hogy 10-12 sportág is, aki előedző táborozik Japánban. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a 12 sportág azt szerintem 8 különböző városban. Tehát azok már véletlenül egy bizonyos utazás, de van olyan sportág, például az atlétika, aki több turnusba utazik ki, teljesen logikusan, mert hogy több nap is eltelik az atlétikai verseny kezdetétől, amire valaki belép a kulisszák mögül, előrelép és versenyezni fog, de ugyanez igaz akár a vívókra is, a birkozókra, vagy a súlycsoportra. Nagyon-nagyon sok turnusba utazunk, tehát szerintem a hivatalos csapat, akkreditált csapat az olyan 270-280 fő lesz, hát nem azt mondom, hogy 280 turnusba utazunk, mert ez valóban túlzás, de hogy 40-50-ben az szinte biztos, és a visszafelé út az meg ugye említett szabály szerint a 48 órán belül a hazaindulása az kiszámíthatatlan. Egyetlen egy biztos járat van, augusztus 9-én éjfélkor indul haza az utolsó csapatunk, charter járat hozza el az összes sportolót, aki ugye az utolsó pillanatig még kint volt. Remélhetőleg ezek a csapatsportágak, akár öttusázók, úszók, akik az utolsó napokban versenyeznek, ez a járat az, amelyik érkezik majd Budapestre közvetlen Tokióban.
Kedves hallgatóink, önök Budapest Sportos Podcastját hallották Fábián Lászlóval és Bruckner Gáborral. Adásainkat megtalálják a Spotify mellett az énbudapesten.hu oldalon, valamint a Városházához tartozó Facebook oldalakon. Köszönöm a figyelmüket, a viszonthallásra!